hívtunk segítséget, hogy megfejtsük, hogy mi kerül egy jépegen 21 milliárd forintba, mert egész egyszerűen még nagyon nem értjük, nem látjuk át ezeknek az NFT-knek, non-fungible tokeneknek a működését, de Kasnyik Márton, ha minden igaz, tud nekünk segíteni, a g7.hu újságíróját tárcsáztuk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Eszméletlen őrület lett ebből, nem tudjuk még, hogy ez egy új művészet, műtárgypiac, egy hatalmas átverés, egy nagy pénzmosoda. Próbáljuk meg először gatyába rázni, hogy valójában mi ez az NFT, aztán hát majd, hogyha tudjuk, akkor megtalálni ennek a lényegét.
Jó, hát megpróbálom leegyszerűsíteni, mert szerintem ebben az egész ilyen kripto világban van mindig egy nagy adag ilyen misztikum a dolgok körül, tehát mindig leöntik a dolgokat egy ilyen nagyon nagy zsargonnal. Az NFT-k esetében arról van szó, hogy ezek egyedi zsetonokat jelentenek tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát a fordítás, ez a non-fungible token, az azt jelenti, hogy nem helyettesíthető token vagy zseton. Tehát egy olyan dolog, ami reprezentál valamit, és nem cserélhető le valami másra. Tehát mondjuk a készpénz, ugye egy forint mindig egy forintot ér, egy bitcoin mindig egy bitcoin ér, bár mondjuk a bitcoinok egyébként pont egyediek, de gyakorlatilag ugye amikor fizetésre használod, akkor elvileg ugyanannyit érnek a piacon. Itt viszont arról van szó, hogy létrehoznak egy olyan zsetont, ami teljesen egyedi, és ezt a blokklánc igazolja vissza, hogy a blokklánc az egy ilyen decentralizált hálózat, ami különböző számítógépeken fut, folyamatosan ilyen kriptográfiai feladatokat végző számítások futnak ezen a hálózaton, és akkor ez igazolja vissza, hogy igen, ez a token teljesen egyedi. Egyébként az Ethereum nevű kripto hálózaton fut ez. És hát az volt az ötlet, hogy lehessen olyan dolgokat is pénzügyiesíteni, amik teljesen digitálisak, vagy akár még ennél is megfoghatatlanabbak. Tehát ugye például az első áttörés ennek az NFT világnak az pont az NBA volt, ahol próbáltak, ugye ők már régóta utaznak ilyen gyűjthető dolgokban, ezekben az ilyen sportkártyákban, mint a foci kártya, kosárkártya, ilyesmi, és elkezdték ugyanezt csinálni videókkal, tehát például a LeBron Jamesnek az egyik zsákolása, el is kelt $200,000, ha jól emlékszem.
Tegyük ki itt akkor a kérdőjelet. Ez azt jelenti, hogy valaki azt a videót, ami LeBron James éppen retteltes, orbitális, leírhatatlanul nagyot zsákol, az megvette, és ez az ő tulajdona? Innentől?
Tényleg nagyon jó zsákol egyébként a videón, LeBron James megnéztem, tehát a zsákolás nagyon jó, de az a vicces, hogy nem lesz az övé a videó. Tehát a zseton
akkor miért fizetett?
Hát azért, hogy elmondhassa, hogy van egy zsetonja, ami ezt a zsákolást reprezentálja az NBA szerint. Tehát ez a lényeg ebben az egészben, hogy nem veszed meg a copyrightot, a tulajdonjogokat. Ez amúgy a művészet világában viszonylag megszokott, tehát amikor megveszel ugye egy képet egy művésztől, akkor nem kerül hozzád az egész copyright, még akkor se, hogyha a fizikai műalkotásod ilyet lesz.
Tehát a művészet de itt van a különbség, valami. Hogy tök jó lenne, hogyha ezt én így le tudnám tölteni, és akkor csak én gyönyörködhetnék LeBron zsákolásában például. Na, annak látnám értelmét.
De ezt lehet, hogy te sem akarod, mert akkor nem fog annyiba kerülni ugye a műalkotásod, mert akkor senki más nem láthatja. Tehát most a digitális világban, tehát ugye hogyha eljutunk a 21 milliárd forintos JPEG-ig, az ugye egy ilyen internetes, hát inkább ilyen karikaturista dizájnernek lehetne nevezni Beeple-t, akinek a műveiből összegyúrták ezt az 5000 képes ilyen megakollást, amit a Christie's-nek, tehát egy ilyen jelentős elismert aukciós háznak az árverésén adtak el ilyen sok pénzért, egyébként kripto befektetőknek. Tehát ez a kép, Ez biztosan nem érne ennyit, hogyha nem látná mindenki. És egyébként bárki letöltheti az összes képet, mert ebben a világban ugye csak másolatok vannak. Tehát eredeti, az valószínűleg hát most végül is Beeple-nek a számítógépén ott van Photoshop-ban, de hogy ez teljesen mindegy, mert mindenki azt látja, hogy mit rak ő ki az Instagramra.
Én esküszöm, feszíts meg, de nem értem, hogy ebben mi a biznisz.
Én már elvesztem, nagyon figyelek, azért vagyok csömbben. De még nem állt össze ez.
Tehát ennyi erővel gyakorlatilag bármit eddig is lehetett volna árulni.
Hát persze, de árulta ki is egyébként, tehát szerintem ez az, amiből legjobban kiderül az, hogy a művészetben is, ugye az árak azok ott vannak, ahol az emberek hajlandóak fizetni érte. És itt most gyakorlatilag tényleg semmi más nem kapsz ezzel az NFT-vel, mint azt, hogy elmondhatod magadról, hogy te vettél egy olyan dolgot, ami valamilyen módon kapcsolódik ehhez a műalkotáshoz, de hogyha egyszerűsítesz rajta, akkor úgy elkelheted a dolgot az, hogy te megvetted ezt a műalkotást, amit ugyan továbbra is bárki megnézhet, ugyanúgy, megbetölthet az internetről, stb., de hogy ez valamilyen módon...
De a befektetésed nem értéktelenedik el, ha mondjuk LeBron zsákolásán rajtad kívül még mondjuk 60 millióan vesznek ilyen NFT-t.
Ne is az elértéktelenedésig egyáltalán, hogy lesz értéke. Tehát, hogyha én most kitalálom, hogy Koplárovics Béla eszméletlen gólját a Manchester United ellen.
Micsoda ötlet!
Ugye?
Ez nagyon jó ötlet.
Jelszusom,
lehet, hogy
rosszat mondtam, és most esetleg csömbbe kellett volna lenni, és megcsinálni.
Jó, akkor menjünk tovább. Szalacsi Sándor.
Szóval,
hogy lehet?
Hogy lesz ennek értéke? Vagy
hogy lesz ennek? Tehát oké, most kitaláltuk. Menjünk Koplárovics Béla a Gede kollega ötlete mentén, mert én a Szalacsit közben levédettem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, amíg ti ezen dolgoztak. Tehát akkor oké, felmerült az ötlet Gede kollega, a Koplárovics Béla Manchester United elleni gólját szeretné NFT-síteni. Innentől mi történik?
Az történik, hogy elmész valamelyik ilyen NFT-s portálra, és már van néhány ilyen nagyobb, akkor kell venned Ethereum-ot, le kell töltened valami böngésző kiegészítést, és 10 perc alatt már gyakorlatilag kész is az NFT-d, amit aztán kiraksz, és elkezded árulni. És hogyha van valaki, aki megveszi, meg elkezdenek kereskedni vele, meg minden, akkor még az adásvételből származó jutalék is hozzád kerül. És tényleg bármit meg lehet csinálni, sőt, egy dologról lehet akár több NFT-t is csinálni. Tehát ez kicsit ilyen vadnyugati jellegű dolog, bármennyi NFT-t lehet csinálni.
De és szerinted ez tényleg ez a jövő, vagy ez most egy őrület?
Hát szerintem most emögött konkrétan az van, hogy ugye most nyilván mindenki látja ezt, hogy a Bitcoin, meg az Ethereum, meg a többi dolog, ugye most már átlépte az 1000 milliárd dollár az értékeltsége ennek az egész ilyen kriptovilágnak. Tehát nagyon sok pénz felhalmozódott ebben a közegben, és nem is igazán tudják, hol elkölteni ezt a pénzt, mert nyilván nem akarják átváltani dollárra, mert akkor esne az értéke sok ilyen nagy befektető. Szóval van itt egy csomó pénz, és nekik egyébként más az ízlésük ezeknek a kriptobefektetőknek, mint a hagyományos műgyűjtő világban az embereknek, és hát ezért van az, hogy például nem egy olyan művésznek a műveit adták el ilyen iszonyatosan sok pénzért digitális formában, akit ugye a hagyományos művészeti világban a kurátorok, meg a múzeumok, galériák elismernek, hanem tényleg egy olyan csávó, aki ilyen gyakorlatilag mémeket csinál. És hát valahol szerintem ez az, ami feltolja ezt, és akkor kialakult egy ilyen spekulatív mánia, hogy mindenki látja azt, hogy hát itt megjelent valamennyi pénz, ilyen több ezer, tehát hogy akár kisebb emberek is tudnak több ezer dollárért eladni NFT-ket, mondjuk nem sokan, de azért páran. Tehát vannak hát példák, és ezért csomóan belépnek, és akkor most van egy ilyen pénzbeáramlás, csomóan vesznek emiatt Ethereumot, csomó művész, aki most erre megpróbál ráülni erre a vonatra, ugye szintén próbál beszállni, és akkor emiatt kialakul egy ilyen spekulatív mánia, aminek mindenképpen sírás lesz a vége.
Igen, én is ezt sejtem. Figyelj, de még azt mindig nem értem, hogy hol az érték. Tehát mondjuk akkor menjünk egy olyan dologra, aminek talán tényleg technika történeti vagy kultúrtörténeti értéke lehet. Ez ugye Jack Dorsey-nek a tweetje, ami egészen pontosan annyiról szól, hogy csak beállítom a Twittert. Ez volt a világ első tweet üzenete.
Igen, igen.
Ezt megvették 2,9 millió dollárért, uh-huh, ezt az NFT-t, mégpedig egy maláj üzletember vette meg, mint műtárgyat, és azt mondta, hogy ez egy idő múlva olyan lesz, mint a Mona Lisa. Oké, ezt alá is írom. Ez tényleg egy nagyon fontos mérföldköve az emberi történelemnek. De hát mégiscsak mindenki láthatja azóta is, azután is. Neki miért ért ez 2,9 millió dollárt?
Hát szóval az egyetlen dolog, amiben itt tényleg lehet értéket találni, az az, hogyha azt mondja ennek a szerzője, hogy ez a token az, ami azt reprezentálja. Tehát megvan egy ilyen kapcsolat, mert a token az tényleg egyedi. Tehát van egy ilyen mesterséges szűkösség. Tehát a tokent ezt nem lehet lemásolni, abban nem tudsz csinálni még 10 000-et. Tehát a Jack Dorsey-nak a tweetjéből tudsz csinálni végtelen mennyiségű screenshotot, meg akármit, de magát a zsetont nem tudod. És ez tényleg nem tapad semmilyen jog, csak az, hogy elmondhatod magad, hogy neked ez megvan. De hát csomó ember meg múzeumokat támogat, meg mit tudom én, most tegyük azt félre, hogy valószínűleg Jack Dorsey-t nem kéne
támogatni.
Milliárdos
csávóról van szó, igen, tehát valószínűleg vannak művészek, akik
jobban rászorulnak.
Pontosan. De igen, szóval, hogy igazából ez erről szól, hogy csinálunk, mert tehát szerintem a bitcoinnak is ez a lényege egyébként, ugye, hogy ahogy időben egyre kevesebb új bitcoin termelődik, úgy gyakorlatilag bele van kódolva ez a felértékelődés. Tehát nincsen olyan pénzkínálat, mint mondjuk a hagyományos jegybankoknál a papírpénz nyomtatás esetében, tehát mindig egyre kevesebb új jön, és akkor van egy ilyen szűkösség, és akkor ez így, hogyha minden más változatlan, akkor maga után vonja az egésznek a felértékelődését, de hát nyilván emiatt meg egy csomó minden más problémás lesz. Mondjuk a bitcoinnál például nehéz lesz fizetési rendszert építeni egy ilyen nagyon deflációs dologra. Ezekben a tokenekben pedig egyébként van annyi előremutató is, hogy ez tényleg tök jó szerintem is, hogy mondjuk minden tranzakciónál a művész kap egy jutalékot, tehát ebben a rendszerben.
Igen, az a része egy ilyen okos szerződés, okay, ugye
ez jó, csak ez az őrület, amikor igen. Milliókat pattintanak el egy tokenre, amit egyébként bárki
erre azt írja egy hallgató, emberek a semmivel, zárójel BTC, kerestek egy csomó pénzt, megvettek már mindent, ami kell nekik, és most semmi értelmesre nem tudják már költeni.
Pontosan.
Nagyjából így fogalmazza meg a lényegét a dolognak. Hát
viszont élelmes vállalkozók, láss technikai vezetőnk Zsoc, csinált egy screenshotot a mi beszélgetésünkből, és már éppen azon dolgozik, hogy felrakja NFT-re, már csak az indító árfolyamra kíváncsi.
Megnézzük, hogy majd
megismételhetetlen történelmi pillanat a Millás reggeli történetében.
Marci, neked nagyon köszönjük, megtettél mindent igazán. Azt nem mondom, hogy tökéletesen átlátom már ennek a működését, de valami nagyon halvány fogalmunk lett. Reméljük, hogy a hallgatóknak is átment. Köszi még egyszer, jó munkát és szép napot.
Én is köszönöm, szia. Nem felejtsétek a Koplárovics
gólt. Sziasztok! Gassik Mártonnal, a G7.hu újságírójával beszélgettünk az NFT-kről, a Non-Fungible Tokenekről.